Ez volt a legfurcsább fiatalember, akit valaha láttak. És ahhoz képest, hogy a nyakát éppen a krokodil tartotta a kezében, elég nyugodtan viselkedett. Bár lehet az is, hogy megfulladt már, ezért tűrte olyan mozdulatlanul és lehúnyt szemmel, pillanatnyilag kényelmetlen állapotát, a krokodil roppant tenyerei közé ékelt nyakával. A hóhérok asztaltársaságával szemben egy társaság pénztárosa volt a krokodil. Látszólag közömbösen, de mégis bizonyos várakozással állt a három gyóntató. Elnevezésüket két francia haditengerész eltűnésének köszönhetik. A két tengerész e háromtagú társaság által lopott holmikat rendszeresen továbbította a Maréchal Joffre cirkálón. Mondanom sem kell, hogy a felettesek tudta nélkül. És egy alkalommal egész egyszerűen elhajóztak az áru ellenértékével együtt. Hajójuk ugyanis hosszabb időre az indiai vizekre ment. Egy év múlva gyanútlanul visszatértek, bízva az emberi feledékenységben. A három csempész azonban nem bizonyult szórakozottnak, és így a könnyelmű matrózoknak nyoma veszett. Mondják, hogy előzőleg a károsultak rábeszélték a matrózokat, hogy nyilatkozzanak a magukkal hozott csempészáru rejtek helyéről. Ugyanis a két matróz nem csak vitt, hanem hozott is csempészárut. Azt is mondják, hogy miközben a lelkükre beszéltek, az egyik matróz meghalt. A másik végül is gyónt, és a három csempész kára megtérült egy csónak mélyén elhelyezett, nagy mennyiségű kábítószer révén. Azóta hívják őket gyóntatóknak. A hóhérok nevű asztaltársaság állástalan matrózok számára fejtette ki karitatív működését, ami annyiban nem volt teljesen önzetlen, hogy az egyesület tagjai képezték a segélyre szoruló állástalan matrózok zömét. Az asztaltársaság alapjában véve önsegélyező egyesület volt. A szónak abban a szoros értelmében, hogy önmagukon segítettek, tekintet nélkül a célra vezető eszközökre, legyen az feszítővas vagy kés. A helyzet tehát ez volt. A hóhérok asztaltársasága a kocsma bejárat felüli részén állt, krokodil nevű pénztárosuk körül, aki egy ember nyakát tartotta kezeiben, azzal a szándékkal, hogy az említett nyak tulajdonosát huzamosabb szorítás révén fulladás következtében beállott halállal ölje meg. Szemben velük, látszólag közömbösen, de bizonyos fokig várakozó állásponton foglalták el pozíciójukat a gyóntatók élükön rozsdással, aki dohányzott. A másik gyóntatót főorvos úrnak hívták, mert egy barátját, aki osztozkodás közben hülyének tettette magát, olyan türelemmel verte órákon át, míg az illető 3 hetes kórházi ápolás után épp elmével tért vissza a kültelki társaságba, és hogy a gyógymód megismétlését elkerülje, eleget tett a főorvos úr jogos igényeinek. A harmadik gyóntató, tisztességes nevén Bunkó, kissé jobbra a főorvostól megvakarta a vállát, de csak azért, hogy kitapintsa a kabátja alatt 4-szeresen összecsavart drótkötelet, amelynek végén jókora vasdarab volt. Erről a különleges verekedési szerszámjáról nevezték el Bunkónak. Hé, krokodil, mit akartok attól a kölyöktől? Úgy láttam, hogy a mi asztalunkhoz szándékozott ülni, kérdezte álmos hangon rozsdás. A krokodil kissé kiengedte a fiatalember nyakát, mert nem szerette társalgás közben gyilkolni. Régen keresünk már egy spiclit, aki mindent beköp, és azt hiszem, ez az itt, akit éppen megfojtok. Nézd, krokodil, elismerem, hogy mindenkinek tiszteletre méltó magánügye, hogy kit folyt meg, és kit nem. De ez a fiú a mi asztalunkhoz akart ülni, mikor nyakon csípted. Először mondja meg, amit esetleg nekünk üzentek általa, és azután, ha igazán azt hiszed, hogy rendőrkém, öld meg békességbe. Tudod mit? Előbb megölöm, aztán beszélj vele. Helytelen álláspont, vetette közbe a bunkó. Nem hiszem, hogy a magunkévá tesszük.
Én sem,
mondta a főorvos, és elővette egy körülbelül 40 cm hosszúságú kést.
Civakodni akartok?
Kérdezte megbántva az egyik hóhér.
A kölyköt engedjétek el,
felelte valamivel határozottabban, de békésen rozsdás, és közeledett egy lépést. A fiatalember nyakával a nagy marokban ilyetten pislogott jobbra-balra, de szólni nem mert, vagy nem tudott. Arca zöld volt a rémülettől. A krokodil, hogy véget vessen az egésznek, nagyot rántott az áldozatán, és elkezdte rázni. Közben eltávolodott cimboráitól az ivó közepe felé. Rozsdás kezében, az ördög tudja honnan, egy bikacsök jelent meg, és ugyanez a bikacsök a következő másodpercben a krokodil tarkóján csattant, hogy ez, mint valami letaglózott barom zuhant fejjel a söntéspolcnak, valószínűleg törött nyakcsigolyával. Két üveg valódi skótviszkit a kocsmáros nyomban a hóna alá vett, és elsietett a belső szobába. Ez az ital nagyon drága volt. A főorvos úr egy rántással hátra lódította a megszabadult fiút. Néhány másodpercnyi súlyos szünet következett. Az afférnál csupa nyugodt ember volt jelen. A gyóntatók útját elvágták. A bejárat felé álltak a hóhérok. Ezek öten voltak, közöttük a szigonyos, aki könnyedén meghajlította a félcolos vasrudat. A söntéspolc mellett mozdulatlanul feküdt a krokodil, nem lehetett tudni, éle még. A polc mögött ismét feltűnt a kocsmáros, akinek eszébe jutott, hogy a brandyért is nagy kár, mert mostanában nehéz hozzájutni, tehát ezt is bevitte magával a szobába, és bezárta az ajtót. A bunkó kezében megjelent a rövid sodronykötél, amelynek a végén a vas nehezék volt. Rozsdás jól tudta, hogy túlerővel állnak szemben, tehát, ha lehet, menekülni kell. Az öttagú csoport fenyegetően lassan megindult feléjük. Gyorsan odasúgta a főorvosnak. Te a lámpát! És nem várt választ, mert jól tudta, hogy megértették. Felkapott egy asztalt, és belevágta a közeledő csoportba. Ezek egy pillanatra szétrebbentek, és a főorvos egy székkel már is leverte a lámpát. A sötétség jóformán még be sem állt, mikor Rozsdás bal kezével felragadott egy széket, és jobbjával a rémült fiatalembert. Előbb a széket vágta bele az utcai kirakatba, az ablak csörömpölve tört szét, nyomban utána dobta a fiút, aki a széthulló üvegcserepek között sértetlenül bukott ki az utcára, és ugyanezen az úton ugrott ki ő is. A fiú keskeny árnya szolgálatkészen lapult melléje. Fuss, ahogy tudsz, kiáltotta Rozsdás, és rohant, miközben valakit leütött a bikacsökkel, éppen mikor feléje szúrt. Ha a bunkó és a főorvos társok után akartak volna menekülni, végük van, mert hátulba kapják a késeket. Ők az egyetlen helyes stratégia szerint a szembe rohanó hóhérok közé vetették magukat, akik a váratlan összeütközéstől hirtelen szétperdültek. Bunkó már is átvetette magát a söntéspolcon. A főorvos úr felugrott a polc tetejére, és vadul bombázni kezdte a támadóit az üvegekkel. Az egyik 5 literes üveg szigonyos fejével együtt tört szét, erre meghátráltak kissé a támadók. A kocsmáros ágya alatt idegesen cigarettára gyújtott, megpróbálta a kárt felbecsülni a csörömpölés alapján, és elhatározta, hogy az utcai ablakot nem csináltatja többé meg. A pillanatnyi szünetet kihasználva a bunkó és a főorvos felborították a likőrökkel megrakott állványt, hogy elzárja az üldözők útját, azután egy lendülettel kitörték a vendéglős szobájába vezető ajtót, onnan az ablakon át az utcára értek. A sarkon még látták Rozsdást befordulni a fiúval. Egy sötét tárgy röpült utánuk, néhány milliméterrel eltévesztette a fejüket, és csörömpölve a kövezetre zuhant. Azután rohantak. Az irányt már tudták, ugyanis régen megállapodtak mind a hárman abban, hogy komolyabb nézeteltérés után törzs kávéházukban találkoznak. A kávéház a szárazdok közelében volt. Közönsége a környék ismertebb személyiségeiből állt, és neonbetűkkel egy szép cégtábla függött az ajtón. Kávéház és étterem a 4 döglött patkányhoz, az úri közönség táncol.
Ezek után sürgősen el kell tűnünk Pireuszból, jelentette ki Rozsdás, miután mindannyian együtt ültek.
A fiatalember rémülten nézte három marcon a barátját, a négy döglök patkányhoz címzett étterem és kávéházban, ahol az úri közönség táncol. Dining room, man spricht Deutsch. A táncoló úri közönség nagy része munkanélküli díjbirkózókból és szórakozni vágyó csarnoki árusokból, valamint a társaságokat képező, vegyes fajtájú, néger, maláj, fehér hölgyek csoportjából állott. A hölgyek igen kivágott és feltűnően rövid ruhában voltak, valamennyien nagyon részegek.
Én is azt hiszem, hogy okos lesz, ha eliszkolunk innen,
mondta a főorvos úr.
Óhérok, sokan vannak, nem is tudom, hogy miért vitatkoztunk olyan hevesen ezért a nyeszlett fiúért.
Kérem, én őszintén köszönöm, hebegte hálásan, még mindig remegő hangon a fiatalember, de Rozsdás jóindulatúan legyintett.
Ugyan, nem vagyunk tánciskolában.
Nekem már rég gusztusom volt odasózni egyet ennek a baromnak. Különben is elég már Pireuszból. Fel tehát! Menjünk a vidám Észak-Afrikába. Halihó! Gyerünk a festői Portside-ba!
Téged pedig ezentúl kölyöknek nevezünk, mert úgy nézel ki, mint aki most szökött meg a rövid nadrágból.
Ezzel a fiatalember végérvényesen a kölyök lett.
Így történt itt a keresztelés.
Nem lehet az embereket azzal a kényelmetlen kérdéssel zaklatni, hogy mondják meg a nevüket. Inkább adnak új nevet, amit a másik kikötőben egyszerűen ledobhat. Az igazi nevét jóformán senkinek sem tudják. Ha valaki jól szurkál, azt elnevezik Bicskának, és akinek csúnya a bőre, az természetesen Ragyás néven lesz közismert. Egy szélesvállú, tömzsi apacsot Bivajnak hívtak. Midőn egy késszúrás következtében soron kívül elhunyt, semmiféle módon nem lehetett kideríteni az igazi nevét. A fejfáján az állt, hogy ismeretlen. A szeretője idővel mégis összegyűjtötte egy sírkőre valót, és most egy szép gránitlap fekszik az apacs sírján ezzel a felirattal. Itt nyugszik a Bivaj, élt kb. 40 évet.
Most mondd meg, kölyök, kérdezte a bunkó, hogy miért kerestél minket?
Mert azt mondták, hogy a Rozsdás úr megszökött a légióból.
Úgy,
jegyezte meg a Rozsdás.
Lehet valami a dologban.
De miért pirongatott úgy meg a krokodil?
Mert a fivéremet keresem, aki eltűnt.
Ez, fiam, érthetően idegesít itt az embereket, bólogatott a Rozsdás. Ugyanis itt alig van valaki, akinek ne lenne a számláján néhány eltűnt úr. Ilyesmi megesik a kikötőkben. Valaki eltűnik. Itt járt, és kész.
Illetlen dolog firtatni, hogy hova lett.
Mi a foglalkozásod?
Lakatos vagyok.
Jó, ne hazudozz, fiam,
szólt rá Rozsdás szemrehányóval. Szem elé tartotta a kölyöknek kis piszkos kezét.
Azt akarod mondani erre a kézre, hogy valaha is fizikai munkát végzett?
A fiú hallgatott.
Hát nézd, öcsém, mondta Rozsdás. Miután hazudozol itt nekünk, levesszük rólad a kezünket. Csak azt sajnálom, hogy a krokodilét is levettük. Isten áldja.
Köszönöm, mondta a fiú. Azután felkelt, és eloldalgott. Néhány másodpercig csendesen ült a három barát.
Mondta bunkó. Szerencsétlen egy figura. De van benne valami, hogy meg kell sajnálni.
Szerintem, meditált Rozsdás, az ifjúnak valami pereputját erre mifelén kerintézték, most járkál itt, hogy hát, ha megtalálja. Valami úriember lehet.
Én is az voltam valamikor.
Mit röhögsz?
Az hiszed, hogy minden ember nyitott bicskába jön a világra?
Hová megyünk innen? Kérdezte bunkó.
Jó lenne Portside?
Nagyszerű, mondta Rozsdás közömbösen, és felállt.
Hát, szervusztok. Hajnalban beszélünk a nagyfőnökkel, azután menjünk porcaidba. Alihó! És ment.
Furcsa alak volt ez a rozsdás. Vörös haja miatt nevezték el rozsdásnak. Nem nagyon és nem feltűnően, de kifejezetten vörös volt, és egy egész kicsit szeplős. Mindez azonban jól állt neki. Arányos karcsú alakján nem látszott meg, hogy néhány igen jelentős kikötő leghírhettebb verekedője. Az arca gyerekes volt, és jóformán állandóan vigyorgott. Alig lépett ki a négy döglött patkány nevű vendéglőből, az úri közönség táncol, midőn szemközt egy sikátor bejárata felett pislákoló gázlámpa alatt megpillantotta a sovány fiút. A kölyök egy bátortalan lépést tett. Rozsdás nagylelkűen intett. Na, gyere ide, te marha! A fiú gyorsan melléje sietett, és szótlanul kísérte. Nem is tudta miért, de nagy-nagy nyugalmat érzett a szeplős, gyerekarcú, vidám csavargó mellett.
Hát mit akarsz, mi? Kérdezte bátorítól. Szívesen segítek rajtad, ha tudok. Vagy ne engem vártál?
De nem akartam a többiek előtt is beszélni. Magának őszintén elmondok mindent.
Akkor csak rajta kezd el. Cigarettát nem akarsz?
Köszönöm.
Rágyújtott.
Hát most, ha akarja, elmondok magának mindent, rozsdás úr.
Mentek. Adjuk ezt a finomkodást.
Mondd csak nekem, hogy te rozsdás. Hát, kérlek alássan, te rozsdás, kezdte bátortalanul. Én úgy érzem, megbízhatom benned. Meg kell bíznom benned. Az az ember, aki eltűnt és keresem, a fivérem. 2 év előtt még vezérkari kapitány volt az angol hadseregben. Évekig dolgozott egy találmányán, valami nagy fontosságú technikai újítás volt. Azt hiszem, hogy egy elektromos leadó volt a lényege, amelynek segítségével víz alatti aknákat lehetett felrobbantani nagy távolságról. Fivérem senkinek sem szólt erről a találmányáról. Csak az asszisztense tudott róla. És sajnos egy nő, akit szeretett, akiben vakon bízott. Ez okozta a vesztét. Egy napon ugyanis, mikor a fivérem befejezte a munkáját, és jelenteni akarta az illetékeseknek, hogy megtekinthető a modellje, értesült róla, hogy hasonló találmányt jelentett be egy tiszt társa. Nem tudom ennek a tisztnek a nevét. Katonai találmányok ügyében nagyon titokzatos minden eljárás. Fivérem összeszedte rajzait, hogy igazolja elsőbségét. A rajzai azonban hiányosnak bizonyultak. Valaki néhány fontosabb tervet ellopott. Ugyanez a valaki adta bizonyára át a többi rajzról készült másolatot annak a másik tisztnek. Tom, ugyanis a fivéremet Levin Tamásnak hívják, most már tudta, hogy a tettes csak a mennyasszonya lehet. Csak neki. Helena Eldingtonnak volt szabad bejárása a fivéremhez. Ő tartózkodott órákig a lakásban, ha a fivérem távol volt. Azonnal Helenhez sietett. Izgatott jelenet játszódott le közöttük. Tamás valószínűleg a 2 rajzot követelte, amelyek 1 nap előtt tűntek el. A portás látta, hogy a fivérem kalap nélkül idegesen rohan el. 1/2 óra múlva az egyik lakály bement Helena Eldingtonhoz. A nő már halott volt. Agyon szúrták egy papírvágó késsel. Ott találták Tom kalapját. Az íróasztalon ott feküdt fivérem revolvere. Tudták, hogy milyen állapotban jött el a mennyasszonyához, egy cselét hangos szóváltást is hallott, szóval kétségtelen volt a bűnössége. Nyomban le is tartóztatták volna, ha a lakásán van, de nem ment haza. Egy barátjánál ült kétségbe esetten. Finlay kapitánynál. Az esti lapokban már benne volt a gyilkosság, és ez a kapitány, aki nem hitt fivérem bűnösségében, segítségére volt, hogy egy Görögországba induló katonai repülőgépre feljusson álnéven. A hadbíróság távollétében tartotta meg a tárgyalást. Megfosztották a rangjától, kitaszították a hadseregből, és halálra ítélték. Fivérem innen Pireuszból írt utoljára, több mint 1,5 éve. Ebben a levelében említette, hogy valószínűleg beáll a légióba. Szegény anyám belehalt a csapásba. Egyedül maradtam. Egy hajózási vállalatnál dolgoztam, mint tisztviselő.
Na látod, hogy nem vagy lakatos.
dünnyögött Rozsdás.
Két hónap előtt egy igen előkelő úr hivatott magához. Nyugalmazott táborszernagy, és úgy tudom, a legnagyobb angol hadianyaggyár vezetője. Kérdezte, hogy hagyott-e a fivérem rajzokat otthon. Megmondtam, hogy egyetlen rajzát sem találtuk meg, vagy elpusztította, vagy magával vitte őket. A táborszernagy ekkor elmondta, hogy a találmány, amelyhez hasonlót a fivérem is bejelentett, nem sikerült. A feltaláló tiszt, aki igen derék ember, és akit a fivérem igazságtalanul vádolt meg, valahol tévedett. Szóval a bemutató nem sikerült, és hiába foglalkoztak a tökéletesítéssel. A táborszernagy azt mondta, hogy ez a találmány hihetetlenül fontos, és lehetséges, hogy a fivérem elképzelése helyes volt. Tom Levin ugyan igazságtalanul vádolta meg egy felettesét, mert ez véletlenül hasonló találmányon dolgozott, azután megölte a szeretőjét, mindez azonban nem zárja ki azt, hogy segítségünkre legyen ennél az igen fontos találmánynál, mondta a táborszernagy. Lehet, hogy az ő megoldása volt a helyes. Ha Tom Levin eladta már egy másik nagyhatalomnak a találmányt, érdekünkben áll, hogy mi is megszerezzük tőle. Ha nem adta el, akkor még fontosabb, hogy mi szerezzük meg elsőnek. Tom Levin bűnügyéhez semmi közöm. Találmányáért viszont, ha jó, 50 000 fontot ajánlok fel. Az összegről láthatja, hogy milyen fontosságot tulajdonítunk ennek a találmánynak. Külön becsület szavamat adom, és erről írásbeli ígéretet is kap, hogy Levin ellen, amíg a találmány ügyében tartózkodik Angliában, az eljárást felfüggesztik. Ha bemutatja a találmányt, és sikerül, akkor 50 000 fontért megvesszük. Ha nem sikerül, akkor is újra külföldre mehet bántatlanul. Nem teszek fel önnek kérdéseket, mondta a táborszernagy. De lehetségesnek tartom, hogy tud valamit Tom Levin tartózkodási helyéről. Azt hiszem, ez a mesebeli összeg megérdemli, hogy felkeresse fivérét. Talán okosabb, ha személyesen próbálja meg rávenni, hogy rekonstruálja a találmányát számunkra. Az esetben a rajzokat már megsemmisítette. Tudom, hogy maga szegény, ezért 500 fontot kiutalok a maga számára, hogyha kell Dél-Amerikába vagy Ausztráliába is elmehessen Tom Levin után. Rozsdás sokáig hallgatott.
Az semmi esetre sem helyes, mondta végül, ha valaki megöli a nőjét. Verje meg, és kész. De ezek a feltalálók mind ilyenek. Rögtön azt hiszik, hogy másnak nem juthat az eszébe ugyanaz. Szóval, megkaptad az írást, amely szabad utat ad fivérednek ki és be Angliából, amíg a találmány ügyében jár.
Itt van nálam, mondta a kölyök, és megmutatta a hivatalos menlevelet.
Hát ez elég érdekes.
Kedves Rozsdás, magában benned van az utolsó reményem. Meg kell találni a fivéremet. Szegény talán valahol szenved, pedig boldog és gazdag ember lehet, ha átadja a találmányát Angliának.
Hogy jutottam éppen én az eszedbe?
Valaki azt mondta, hogy a légióban voltál.
Ott voltam, fiam.
Egyike vagyok azoknak a ritka embereknek, akiknek sikerült megszökni onnan. Ha fivéred is ott van, akkor nyugodtan visszafordulhatsz Londonba. Mert se pénzzel, se ravassággal, se imádkozással onnan nem engedik ki 5 évnél előbb. És az ember nincsen vasból. Nehéz azt az 5 évet megérni.
Legalább, ha megtudhatnám, biztosan, hogy ott van-e egyáltalán a légióban.
Ezt esetleg megtudhatom. Menjünk a fáraóhoz. Azt tudja az ilyesmit.
Elindultak a fáraóhoz. Nem lehetett tudni, hogy miért hívták fáraónak. Piszkos, karvajorrú kopasz ember volt. Egy deszkabódéban lakott a kikötőben, amely fölött francia címer volt, és ez állt egy táblán. Office français, renseignement pour voyage. A felírás körülbelül azt jelentette, hogy a bódé tulajdonképpen francia utazási iroda, ahol felvilágosítással szolgálnak. Az iroda berendezése egy bőrdíványból és egy pálinkás üvegből állt. A helységben csak a fáraó tartózkodott, és néhány ezer légy. A látogatók beléptek.
Jó napot!
Ajtót!
Ordította a fáraó. Kus, felelte szemrehányóan Rozsdás. Arról van szó, hogy kereshetsz 5 drachmát.
Nem érdekel. Megmondtam neked a múltkor, hogy felhagytam a csempészéssel. Francia állami tisztviselővel állsz szemben.
Nem kell csempészned. Ez a fiatalember, akit ne nézzél le sovány külseje miatt, miután ma jött ki a fegyházból, ahol 2 évet ült, mert leszúrt egy fregatkapitányt, szeretne megtudni valamit a fivéréről.
A francia állam tisztviselője valamivel több respektussal nézett a fiúra, fel is ült fektéből.
Ne vegye rossz néven, fordult a kölyökhöz udvarjasan. Nincs okom kételkedni önben, de 2 éves fegyházbüntetése még nem garancia arra, hogy valóban ki is fizeti majd az 5 drachmámat.
Kérem, én előre odaadom, mondta a kölyök gyorsan, és fizetett.
Hát, mire van szó?
Kérdezte a fáraó, és kése hegyével a fogát kezdte piszkálni.
Egy Tom Levin nevű angol ember állt be tavaly itt a francia légióba. Erről szeretnék valamit tudni.
Aha. Hát majd
utána nézzünk, kérem, az irattárban. Letérdelt a földre, azután 2 keze és a feje eltűnt a kerevet alatt. Ott volt az irattár. A fáraó valamikor 5 évet szolgált a légióban, és miután leszerelt, felkínálták neki ezt az állást a pireuszi kikötőben. Ha valaki jelentkezett a francia követségen azzal, hogy légionista akar lenni, közölték vele, hogy Görögország területén a franciáknak toborozni nincs joguk, de ha tetszik, kaphat egy utalványt, amellyel Djiboutiba utazhat a légióhoz, és a gőzös indulásáig gondoskodik róla egy francia állami tisztviselő, aki szegény átutazókat is tápol. Ez volt a fáraó. Lapozgatott a könyvében.
Tom Levin, Tom Levin, megvan!
És mutatta.
Tessék! Tom Levin, 36 éves, Djiboutiba indult a Konstanca nevű gőzösön 2 év előtt, február 9-én.
A kölyök nem tudott szólni. Rozsdás tűnődve nézte a padlót.
De hogy lásd, milyen barátod vagyok, Rozsdás, minden ráfizetés nélkül még valamit biztosan állíthatok neked erről a Tom Levinről, hogy könnyen megtalált, ha lopott valamit tőletek. Egy Lacroix nevű belgával együtt szállt hajóra. És ez a Lacroix 2 hónap múlva írt nekem, hogy intézzek el valamit a szeretőjénél, akinél néhány holmiát hagyta. Ebben a levélben Lacroix megírta, hogy mind a kettőjüket 3 hét alatt kiképezték Djiboutiban, és onnan Rangoonba kerültek. Tehát ez az ember, aki lopott tőletek, szintén Rangoonban van. És most hagyjatok aludni. Ajtót! Kiabálta még utánuk, mikor ott hagyták.